Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában Londonba fogunk majd elmenni, megnézzük a Towert, a Tower Bridge-et, a Buckingham Palotát, a St. James Parkot, elviszem önöket abba a koncertre, a Moulin Rouge-ba is, legalábbis a Moulin Rouge előadására, ami a Piccadilly Színházban van Londonban. A híres szállodákat is végiglátogatjuk, megyünk majd a Ritzbe, a Savoyba. Káprázatos londoni utazást ígérhetek a legfrissebb élményeimmel fűszerezve. Tartsanak velem! A londoni utazásomról ezen a héten tértem haza, és nagyon komoly tapasztalatokat szereztem. Nem először voltam itt, hiszen London azért olyan város, hogy muszáj látni, hogyha valaki tényleg kíváncsi az európai fővárosokra, és azt hiszem, hogy manapság már a fapados járatok megjelenésével tényleg nem olyan nehéz ide eljutni, de amióta a csalagút megépült, azóta akár vonattal is, vagy autóval is ide lehet jönni. Amikor én életemben először voltam, még a 90-es évek közepén, talán azt hiszem 95-ben, akkor a televíziós műsorok egyikébe forgattam filmet novemberi időszakban, és elkápráztatott engem az, hogy milyen csodák vannak itt. A Tower Bridge-en letettem a kamerát, és ott szépen felvettem azt, hogy szemerkél az eső, és hogy milyen szép minden. Utána elhoztam ide édesapámat is, szintén a 90-es évek végén. Neki az volt a vágya, hogy egyszer kezet fogjon egy igazi angol úriemberrel. Nos, egy londoni Bobby, egy londoni rendőr volt az, aki a Buckingham palota előtt szépen odament egy közös szelfire, meg egy kézfogásra édesapámmal, és hát rendkívül örült neki apukám, hiszen sok filmben látta azt, hogy hát igen, egy James Bondnak a földje az milyen érdekes, és abban az időszakban még alig voltak turisták a Buckingham palota előtt, egy hétköznapi napon délelőtt voltak azért, de hát nem volt tömegnyomor. Ha pedig azt nézzük, hogy mentünk be a különböző létesítményekbe, hát nem kellett sorba állni különösképpen, nem volt még internet se, és voltak vendégek, voltak turisták, de az a klasszikus London volt, ami apámat fogadta, a taxik világa ugyanúgy jellemző volt, és sokat mentünk taxival, mert előzőleg megtanultam, mert elvittem őket Rómába is, hogy nem szabad tömegközlekedéssel mindent bejárni, mert estére alig kap levegőt, tehát az ember annyira elfáradt, tehát mentünk azért néhányszor taxival, mert ugye a londoni taxik kényelmesek, a régi klasszikus taxik feketék, és középen van bőven hely akár a podgyásznak, akár arra, hogy kinyújtsuk a lábunkat, körbe is lehet ülni akár 6 személynek a középső kis részt a hátul, el van szeparálva a sofőr, kis mikrofonon keresztül beszélget velünk, meg a hangszóróból halljuk a hangját, úgyhogy tényleg élmény maga a taxizás is. Nagyon komoly felkészülés előzi meg, hogy valaki taxit vezethessen, és vizsgázniuk is kell városismeretből. Nem is volt soha probléma, se a fizetéssel, se azzal, hogy milyen útvonalon és hova mentünk. Amikor nem a legrövidebb útvonalon megy, akkor megkérdez minket, hogy jó-e, ha esetleg így megy, úgy megy, amúgy megy. Tehát nem úgy történik a dolog, hogy csak úgy csinál 2-3 kört, mint amikor a nyugati turistát néha vitték honfitársaink a keletiből a nyugatiba, és közben egy picit útba ejtették a délit is. Tehát az is érdekes, hogy Londonban az emeletes buszok is hozzátartoznak a városképhez. Emlékszem, hogy felmentünk direkt édesapámmal úgy a felső szintre, hogy legelőre ülhessünk, és akkor gyönyörködtünk felülről a városban. Szemerkélt az eső. Négyszer voltam Londonban ezt megelőzően, és mind a négyszer esős idő volt általában. Szemerkélő, nem bántó nagy eső, de azért mindig megáztunk egy picikét. Néha volt olyan, hogy borús az ég, de azért néha ráered az eső. És hát a napot nem tudom, hogy az ott eltöltött 4 alkalomból volt durván olyan 22-23 nap, hát talán, hogyha 1 vagy 2 napon keresztül láttuk. És élvezték nagyon édesapám még ezt a hangulatot, meg azt, hogy a külvárosi kis szállodában igazi angol reggelit kaptak. Ma már valószínűleg az a hangulat, ami Londonban tapasztalható, és jelentősen megváltozott a 90-es évek hangulatához képest. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenben tetszene édesapámnak, mert rendkívül zsúfolt lett az összes idegenforgalmi látványosság környéke. Nagyon sokan jöttek ide, és a turisták mindenhol persze megpróbálnak bejutni, érthető módon mi is nyilván. És hát mellette pedig az autóutak is zsúfoltak lettek, sokkal nagyobbak a dugók, mint akkoriban voltak. A 2000-es évek elején is voltam Londonban, akkor már lehetett látni, hogy robbanásszerű lesz a fejlődés. Egy tanulmányútra hoztak el minket, és megmutatták azt, hogy milyen új negyed épült nem messze a belvárostól. Felhőkarcolókat képzeljenek el, hatalmas épületeket, és tényleg egy új negyedet építettek London egyik külvárosi részén. Azt kell mondanom, hogy tanulságos volt ez a tanulmányút. Aztán egy nagy légitársaság is elhozott egy tanulmányútra, akkor pedig elvittek különböző musicaleket megnézni, meghallgatni. Azt láttam, hogy New York az a hely, ahol rengeteg musical színház van, és ezek bőven megélnek a turistákból. Hát Londonban szinte ugyanazokat a darabokat adják. Általánosságban New York és London között óriási a párhuzam. Sokkal közelebb áll London és általában Nagy-Britannia, Anglia, az Egyesült Államokhoz, mint ahogy Európához, vagy Európa többi részéhez, Franciaországhoz, Németországhoz, Olaszországhoz. Ezt már akkor is tapasztaltam, amikor meghívtak Európai Uniós képviselők különböző EU-s tanulmányutakra, és hát mindig mondták, hogy hát igen, vannak a britek, de azok ritkán szavaznak együtt így a francia, olasz, német vonallal. Mondták ezt sok-sok évvel ezelőtt, talán 2000 körül. És hát nem sokat változott a dolog, és ki is váltak az EU-ból azóta már a britek, amivel vigyázni kell, hogy útlevél kell akkor, hogyha Londonba szerették utazni. Egy nagyon kedves ismerősöm, műsorvezető kollégám például ment volna Londonba, aznap délután is rádöbbent, hogy nincs útlevele. Nem tudott már olyan gyorsan csináltatni, hogy elérje a járatot, úgyhogy későbbi időpontra halasztotta az utazást. Pedig hozzáteszem, a Magyarországon a hatóságok az útlevélkészítésben tényleg elég gyorsak, ügyesek, és viszonylag hamar elkészítik az úti okmányt annak, aki igényli. Úgyhogy van ilyen gyors pótlási lehetőség is, de végül is nem élt vele, hanem máskor utazott. Ezzel együtt, ha már megvan az útlevél, akkor azért annyira nem nehéz bejutni Londonba, mire ellenőrizgették az úti okmányt az automata útlevél ellenőrzőnél, meg átmentünk a vám résznél, addigra meg is érkeztek a csomagok, úgyhogy mehettünk be a belvárosba. Sok londoni szállodát ismerek, mert amikor a világ legszebb szállodái könyvsorozatomat írtam, és akkoriban az még nagy durranás volt, akkor bejártam a nagy londoni szállodákat. Ugye a legrégebbi talán a Savoy, meg a leghíresebb itt van az első elektromos lift Londonban, és talán egész Európában itt volt először ilyen szerkezet, a Ritz. Ugye az igazi Ritz az Londonban, meg Párizsban van, hiszen a többi az csak Ritz-Carlton, aki ismeri Ritz élettörténetét, tudja, hogy a luxus, a Ritzi szó is Ritz nevéből származik. Ő volt az, aki szinte minden kérését teljesítette a lordoknak, előkelőségeknek, mindig csokornyakkendőben járt, és az életvitelével, meg az előzékenységével, a szervezőkészségével egy szállodaipari legenda lett, és hát később ugye a szállodát is elneveztek róla, meg hát valami érdekeltséget is kapott, de alapvetően az ő üzenete az, hogy igen, lehetséges csodákat kínálni, csodákat nyújtani a vendégeknek, és valóban olyan konciliás szolgáltatást nyújtani, hogy ha a vendég valamit szeretne, akkor azt el is fogom intézni. A Savoyt egyébként felújították, és ma már egy amerikai-kanadai cég, a Fairmont üzemelteti. Egyébként egy Skóciából az Egyesült Államokba bevándorolt úriember családja alapította ezt a hotelüzemeltető céget, és számos helyen a világban luxus szállodákat működtetnek. A Savoynak ez inkább használt, mint ártott, tehát egyrészt volt pénz a felújításra, másrészt pedig megmaradt azért az eleganciája, megmaradtak a Gordon Ramsay által üzemeltetett éttermek, a Grill, meg a River, meg van még egy American Bar, tehát ezek megmaradtak, megmaradt a klasszikus hangulat, a könyvtárszoba, de kiegészült az egész egy felújított wellness-szel, kis medencével, 31 fokos vízzel. A Ritz pedig az, ahol még a mai napig adnak egy kis könyvecskét a látogatónak, és el lehet olvasni, hogy milyen illemszabályokat kell betartani, meg hogy miként viselkedjünk, hogyha megérkezik éppen az uralkodó. Nem tudom, hogy megérkezett-e a Ritzbe az uralkodó, de a kis könyvecskék még mindig ott vannak a szobákban, és az 5 órai teára csak zakóban, nyakkendőben lehet érkezni, hogyha urak vagyunk, hogyha hölgyek, akkor pedig megfelelő ruhában. Úgyhogy ilyen előírások még vannak, de hát összességében ez mondjuk 2 szálloda a sokból, a többi legyen az luxus szálloda, vagy legyen az egyszerűbb, az gond nélkül látogatható, és hát olyan nagy a szállás kínálat, hogy biztos, hogy megtalálja mindenki a pénztárcájának, meg a kedvének valót. Rengeteg magyar dolgozik még mindig, amikor a British Múzeumban kirándulgattunk, és nézegettük ott az emlékeket, meg a híres Rosetti követ, ami alapján a hieroglifákat egykor megfejtették, mert ugye itt az istenek nyelvén, tehát a régi hieroglifás írással is rajta volt a szöveg, a démotikus írással, tehát a nép nyelvén, az egyiptomi újírással, meg görögül is, és akkor így fejtették meg a hieroglifákat, megtalálták ezt a követ, és itt hallották, hogy magyarul beszélgettünk, és egy kedves ottani dolgozó, hát megszólított minket, úgyhogy beszélgettünk, és nagyjából a British Múzeum különböző csodáinak, meg a kincseinek az eredetét illetően, hogy ugyanaz volt a véleményünk, hogy lehet ilyen csodákat felhalmozni, meg milyen módon. De azzal együtt gyönyörűen megcsinálták a kiállítást, és az is érdekes, hogy sokat változott. Mindenképpen érdemes elmenni annak, aki régebben volt a British Múzeumban, mert egyrészt egy regisztráció elegendő és ingyenes, tehát nagyon szép dolog az a britektől, az angoloktól, hogy ingyen lehetővé teszik mindezeknek a kincseknek a megtekintését, és bizony, mivel korábban jó sok mindent elvittek jó sok helyről, nagyon pozitívan állnak azokhoz, akik visszakérnek bizonyos dolgokat. Tehát a görögök is visszakértek dolgokat, amiket elvittek annak idején innen az angolok, volt, amit visszakaptak, például ugye a Partheonnál bizonyos dolgokat, az egyiptomiak is szeretnének néhány dolgot visszakapni, tehát azért ezekhez is nem csak feltétlenül elutasítóan állnak, ez azért a képhez hozzátartozik, meg hozzátartozik az is, hogy nagyon komoly műgonddal, rendkívül tudományos alapon összeraktak egy káprázatos kiállítás sort, ahol tényleg az egyiptomi, a görög, a római, a kínai, az indiai kultúráról is nagyon sokat megtudhatunk, és hihetetlen műkincseket nézegethetünk meg. És mint említettem, sokszor megújul a kiállítás, például újítás az is, hogy a külső neoklasszicista épületek közepén belül csináltak egy ilyen kis kerengőrészt, befették, és itt éttermek sorakoznak, tehát akár arra is jó, hogy egy finomat együnk, de van pizzéria is, ahol a vendégek finomságokat feladozhatnak, tehát tényleg ilyen kikapcsolódásra is nagyon jó voltak. Egyetemisták, akik azért jöttek, hogy rajzolgassanak, és bizonyos műtárgyakat gondolom feladatba kapták, szépre megcsináljanak, és ők is látszott, hogy élvezik azt, amit csinálnak. Amikor belépünk egyébként a British Múzeumban, már önmagában élmény az, hogy micsoda kis nyüzsgés van errefelé. Nyüzsgés mindenhol volt Londonban. Szerencsénk volt, helyesebben inkább azt mondanám, hogy Isten úgy akarta, hogy jó időnk legyen, mert annyira szép napsütés volt, hogy gyönyörű felvételeket tudtam készíteni, és amikor a szállodába bementünk, akkor mondta is a recepciós, hogy hát ilyen káprázatos időben neki már régóta volt része. A második nap már egy kicsit borongós volt az idő, de még a St. James Parkban rengeteg mókussal tudtunk játszani, nem esett. A harmadik nap már szemerkélt egy picit az eső, de még mindig jó volt. A negyedik nap már ömlött szakadt az eső, úgyhogy minden típusú időből bőven tapasztaltunk egy keveset, és ez London csodája volt, hogy a napsütést is élvezhettük a fővárosban. Amit meglepett, hogy ez a fajta multikulti, ez a kultúrák keveredése, amit tapasztalunk Londonban, ez ugyanúgy jól áll Londonnak, mint New Yorknak. Németországban is voltam számos településen, és valahogy ott nem működik így, azt láttam, azt tapasztaltam. Tehát ott nem tudtak úgy, vagy nem is akartak úgy elvegyülni, hogy tényleg mindenféle fajta kultúra keveredjen, és mindenki elfogadó, befogadó. Ezt láttam itt Londonban. Németországban azért nem működött, mert ott így tömbösödtek. Tehát volt török tömb, voltak albánok. Amikor voltam hosszabb ideig most a labdarúgó Európa bajnokság idején, akkor azt láttam, hogy itt egy kicsit így szeparált blokkok léteznek. Londonban meg mint egy olvasztó műhely, így elvegyülnek az emberek inkább. És New Yorkhoz hasonló egy kicsit. És gondolkodtam, hogy miért van ez így. És nagyjából azt láttam, hogy ahhoz, hogy működjön ez a multikulturális világ, ahhoz azért kell egyrészt az, hogy legyen egy kicsit szeparált a terület, tehát mondjuk tenger, mert hogy Londonból nehezebb már hazamenni, nehezebb azt megcsinálni, hogy mindig visszamegyek oda, ahonnan egyébként érkeztem, tehát nehezebb a kapcsolattartás, és emiatt hamarabb oda beilleszkedek, és nem pedig lényegében csak átutazóban vagyok 10-20 évre, vagy akármeddig, de azért kötődöm jobban az eredeti országomhoz. Másrészt fontos az angol nyelv. Tehát az angol nyelv, mivel ugye helyiek is angolul beszélnek, és azt sajátítja el mindenki, aki érkezik, ezért hát picit gyorsítja ezt a fajta multikulturális beilleszkedést, míg Németországban vagy nem tanulnak meg németül, vagy ha meg is tanulnak, akkor azt nem beszélik úgy, vagy eleve, hát azért a német kultúránál egyes elemeket nehéz elképzelni, hogy mondjuk egy máshonnan érkezett úgy el tudjon sajátítani. Tehát ott valahogy így döcögött nekem ez a történet, de Londonnak jól állt, és hát ugye nyilván kellett az is hozzá, hogy London hatalmas gyarmatbirodalmat igazgatott, és a brit kelet-indiai társaság, meg a brit nyugat-indiai társaság már önmagában abban az időszakban is hozta azokat, akik az adott területen viszonylag gazdagon, vagy legalábbis jó módban éltek, és ők ugyanúgy bejöttek, mint azok, akik szegényebbek voltak, és mondjuk bejött, vagy behozták őket, és ez a fajta multikulturális vegyülés, ez már jellemző volt régen is, tehát volt ennek hagyománya, volt ennek kultúrája, hogy akkor ők hogyan illeszkednek be, és hát ez a gyarmati örökségnek egyfajta, mondhatni, pozitív öröksége, és ugye Németországnak nem voltak igazán nagy gyarmatai, ugye Kamerun egy részét, meg Namíbia, persze Afrikában ugye a végén szereztek ezt az, de hát az nem volt akkora jelentőségű, mint mondjuk egy óriási angol vagy francia gyarmatbirodalom, és hát ez is kell hozzá, hogy ez valahogy működjön, vagy pedig az kell, hogy eleve mindenki valahonnan érkezzen, mint az Egyesült Államokban, ugye az indiánok kivételével, de hát az, hogy mi lett velük, azt már nagyjából tudjuk. Vannak azért most ismét, hogy a rezervátumok meg a kiváltságok azért jó pár indián törzsnél a túlélést segítették. De összességében ennyi, de egy turista azt látja Londonban, hogy mindig van valami történés, mindig van valami érdekesség, élvezni tudja ezt a hatalmas nagy kavalkádot. Amit nehéz élvezni, hogy minden irgalmatlanul drága. Amikor elkezdtem szorozgatni, ugye hiszem 478 forint volt egy font, 500-al szorozgattam durván, de utána már abba hagytam a szorozgatást, mert már nem éreztem jól magam ettől, és megtanultam azt, hogy nem szabad szorozgatni, hanem a végén már ilyen viccesen olcsónak tűnt, hogyha valami nem volt brutálisan drága. És ez szinte mindenre igaz. Megint csak más kérdés, hogy ha valaki ottani keresetekből indul ki, még akkor is drága, de emiatt van az, hogy kimennek persze oda dolgozni, hogyha nem úgy húzzák meg magukat, hogy sokat magukkal valami kis lukban, és nem mennek sehova, és égett a világon semmit nem, csak akkor lehet keresni. Vagy hát akkor lehet keresni, hogyha egyébként jól kvalifikált munkaerő vagyok, és ott aztán tényleg megfizetnek. Tehát azt kell mondanom, hogy sok magyar volt mondjuk 200 000 körüli ott, sokan hazajöttek, sokan megragadtak, vannak, akik jól érzik magukat, vannak, akik pedig azt mondják, hogy hát ez dobta a gép, de magyarból is sok van, és hát közülük azért vannak, akik bőven tudják élvezni azt, hogy rengeteg szórakozási lehetőség van Londonban. Ha turistaként, hiszen ez egy turisztikai műsor, egy turistaként érkezünk Londonban, akkor azt kell mondanom, hogy 4-5 napot úgy össze tudunk rakni, hogy egy percet sem unatkozunk, és nagyon sok mindent kipróbálunk. A feleségemmel voltam most kint, ő is elkísért, és az első nap mindjárt megnéztük a Towert, ami a világ leghíresebb erőd építményeinek egyike. Az ősi tornyot, a fehér tornyot, a White Towert, azt még Hódító Vilmos emeltette egykoron. 1066 volt az az időszak, amikor a normannok átvették a hatalmat. Aki a Vikingek című sorozatot látta, az nagyjából ismeri a történetet, tehát a vikingek, tehát ugye a norvég, dán, svéd területekről összeszedett harcosok, azok elfoglalták Angliát, hát nem csak Angliát, hanem egy időben Párizst is, és aztán ugye Normandia is úgy került oda, hogy odaadták a vikingeknek, az északi normannoknak, az északi népeknek ezt a területet, hogy akkor ott legyenek el, és az övüké legyen, de így lett Normandia is. De 1066-tól ugye a normann királyok voltak itt az uralkodók, azok, akik a francia területekről, plusz még a klasszikus, ugye ma Svédországnak, Norvégiának nevezett területekről összegyűlve elfoglalták ezt az egész részt, és legyőzték Angliát is, meg Merciát is. És lényeg az, hogy hát 1066-ban épített egy tornyot Hódító Vilmos, és ezt én elrettentésként csinálta meg. Utána folyamatosan bővült, mindig átépítettek, hozzáépítettek. Hát manapság rendkívül jó állapotban van, és egy 4-5 órát gond nélkül el lehet itt tölteni. Ami a legfontosabb szerintem, ami legtöbb embert érdekli, az a kincses tár. Hát természetesen ide vezetett először az utunk. Itt meg lehet nézni a különböző koronázási ékszereket, és itt van a híres Kohinoor gyémánt is, amit Indiából hoztak el. A 10 éves Maharadzsa önként felajánlotta Viktória királynőnek, hát gondolom nagyjából annyira önként, mint ahogy én is odaadtam a labdát a csapó testvéreknek Sopronba, mert úgy gondoltam, jobb, ha inkább ők játszanak vele. Tehát az biztos, hogy megkapták, előtte volt egyébként a afgán uralkodókéért, meg sok minden másé is volt ez a Kohinoor gyémánt, tehát sokszor cserélt gazdát, és a végén pedig ide került, és most a Tauerben lehet megtekinteni, de van még jó pár gyönyörű gyémánt, és ezeket itt őrzik, meg fantasztikus koronázási ékszerek vannak, gyönyörű tálak, mesebeli az egész. Úgyhogy ezt látni kell itt a Tauerben a kincses részt, hogyha vettünk jegyet és bejutottunk, akkor itt még külön sorba kell állni, és akkor előbb-utóbb ránk kerül a sor, és megnézhetjük ezeket. Itt a Towerben is, meg a Buckingham palota előtt is láthatjuk a piros ruhás, kucsmás katonákat, ugye a mai napig a klasszikus öltözetet viselik, egy dolog változott, hogy most ilyen géppisztolyt fognak a kezükbe, és nem pedig szuronyos puskát, ez változás. Meg hát az is változás, hogy régen állítólag medveprémből készültek ezek a kucsmák, amiből még nem jöttem rá, hogy hogyan látnak ki, de nagyon látványos, most már műszörből csinálják, mert sajnálják a medvéket, vagy hát elfogytak, nem tudom. De lényeg az, hogy attól még látványos az őrségváltás itt is, meg a Buckingham palotánál meg külön koreográfiája van az őrségváltásnak. De visszatérve, a Towerben nem csak ez a lényeg, az érdekes, hanem megnézhetjük a White Towert, a fehér tornyot is, itt felmászhatunk viszonylag magasra, a falakon is végsétálgathatunk, láthatjuk a Tower Bridge-et, a klasszikus híres Tower hidat, aminél középen néha felemelkedik a híd, van egy ilyen kis szerkezet, és átmennek a hajók, azt előtte megnézhetjük az interneten, hogy mikor vannak ilyen felhúzások, hát ha éppen nem nagyon alacsony a vízállás, mert ha amúgy is át tud menni a hajó, akkor nem húzzák fel. De maga a híd is London egyik jelképe, és mellette a Tower is London egyik jelképe. Nem csak a kincses kamera érdekes, hanem van még egy másik torony, ahol Stuart Máriát lefejezték egykor, a véres torony, és van egy olyan épületrész, ahol a lovagi páncélokat lehet megtekinteni, meg mindenféle egyéb harci eszközt. Úgyhogy egy tipikus várat képzeljenek el jó állapotban, jó hangulatban, és bőven el lehet itt tölteni az időt. Amikor a metró megállóból feljöttünk, akkor nagyon érdekes volt a panorámája a várnak, mert hogy a vár egyik tornya mögé belógott ez egyik felhőkarcoló, aminek egy furcsa csúcsos alakja volt, mint egy nyújtott piramis úgy nézett ki. És aztán körbejártuk az egész várat. Hát ezt nagyjából olyan 25 perc alatt, 30 perc alatt körbe lehet járni, és a Towert akármerre jártam körbe, mindig voltak felhőkarcolók, voltak viszonylag közelben felhőkarcolók, hatalmas épületek, meg volt a távolban is olyan felhőkarcoló, ami a másik irányból látszott. És eszembe jutott az, hogy hát ha valahol zavaró, hát akkor a Towernél ez biztos, hogy nem zavaró, inkább azt mondanám, hogy más a kép, és azon gondolkodtam, hogy hát hogyha itt felhőkarcolókat építettek, ahol azért lássuk be, a világ egyik leghíresebb emlékegyüttese van, és ezt így elfogadták, akkor milyen lehet olyan, hogyha a Hősök terén mögé is építünk felhőkarcolókat, hát valószínűleg akkor mi is elfogadnánk, bár nem tudom igazából, majd kiderül, ha lesz, ha meg nem lesz, akkor már soha nem derül ki. De itt vannak felhőkarcolók, itt belógnak a képbe, és régen nem lógtak bele, és régen nem voltak ilyenek, úgyhogy itt megcsinálták, és hát nem láttam azt, hogy így a turisták utálkozva dobnák el a telefont. Minden esetre maga a Tower az fantasztikus és jó állapotban meglévő gyönyörű épület együttes. A Tower Bridge-en pedig nyugodtan átsétálhatunk, és a mai napig mennek itt a járművek is. Az emeletes buszokat mindig fényképezgettem, ezek közül van néhány modernizált, de néhány viszonylag régi is. A telefonfülkéket is megőrizték, a hagyomány nagyon fontos, London életében, egyszerre vannak új trendek, egyszerre egy új multikulturális világ, és egyszerre a hagyományoknak az őrzője is, hiszen meghagyták a telefonfülkéket is, annyi változás van, hogy a telefonfülkék mellé sok helyen egy fekete hasonló kis bódét is csináltak, onnan pedig a wifi-t lehet vételezni, ha valaki mellé áll. Továbbra is a világszámot hallják itt az Inforádióban, és továbbra is London a téma, hiszen nemrég tértem haza, és tele élményekkel persze. Az első napom különösen izgalmas volt, egyrészt azért, mert tényleg a régi klasszikus szállodai könyvem helyszíneit felkerestem, és érdekes volt látni, hogy mi változott például a Savoy Hotelben, ami London talán legelegánsabb szálláshelye. Itt megnéztem például a borlapot, és lefotózgattam, mert amikor írtam a szállodás könyveimet, akkor mindig az étlapokat, meg a borlapokat, itallapokat is mindig lefotóztam, és most is így tettem, és örömmel nyugtáztam, hogy van például magyar bor is az étlapon. Tokaji aszú is volt, meg furmint is volt a Sauska pincészetből. Egyébként 98 font, ez durván, hát majdnem 50 ezer forintnyi áron, és mikor azt mondanak, hogy te jó ég, hát 50 ezer forint, amikor nálunk 12 ezer, azért ne felejtsük el, hogy ez a legolcsóbbak közé tartozott. Tehát azért a borlapon ott olyan 500-600 fontos borok azok minimum voltak, de inkább 1000-1100 fontos borok is voltak, tehát olyan 500-600 ezer forintnyi összegekért kínáltak egy palack bort, és volt 10 000 fontos is, meg 59 900 fontért is láttam, tehát gyurván 30 millió forintért is kirendelhetünk egy üveg bort. És ezek nem ilyen brutális, muzeális borok voltak, félreértés ne essék, tehát ez 2000-valahányas évjáratú csodák. Úgyhogy hát egyrészt azért érdekes volt látni, hogy valóban vannak olyanok, akik gond nélkül ezt kirendelik, és utána még bírnak aludni, miután egy lakásárát elborozták. De hát aztán eszembe jutott, hogy nyilván vannak olyan arab vendégek, akiknek a napi jövedelme olyan magas, hogy hát amúgy se tudnak mit csinálni a pénzzel, és ők azért elmondják, hogy ízlett vagy nem ízlett mondjuk az 5 milliós nedű. De azt megtanultam ezekből már, hiszen jó pár ilyen helyen jártam a szállodáskönyvem kapcsán, hogy hova pozícionáljuk a bort, nagyjából az árfekvése el is dönti. Tehát tény és való, hogy az egy megoldás, és ez a Tokaji esetében is megoldás, hogy annyiért kell adni, amennyiért megéri. Tehát amikor azt mondjuk, hogy úristen, hát nem éri meg már szőlőt művelni, akkor alacsonyan tartod a termékedet, azért nem éri meg. Akkor rossz az árképzésed. Tehát itt, ha valahol egy jó bort, vagy jónak szánt bort előállítanak, és nem éri meg, mert hogy úristen, csak nem tudom, 100 fontért nem érné meg megcsinálni, akkor azt mondják, hogy akkor 1000 font lesz az ára. És mindig van olyan piac, ahol megveszik, ha igazán jó, ha igazán egyedi, ha igazán exkluzív. Tehát csak a piacot kell folyamatosan megkeresni, és ellátni, és az imást kell megteremteni. Úgyhogy ezt is megtanultam, hogy így működik a dolog, hogy persze, hát, hogyha tényleg kézzel szeded le egyenként az aszú szemeket, akkor ebbe annyi munka van, hogy ezt a munkát meg kell fizetni. Ha áron alul adod, akkor nem fogja neked megérni. Úgyhogy érdekes és tanulságos volt így lapozgatni ezeket a dolgokat, hát persze nem rendeltem semmit, de majd fogok egyszer. Visszatérve egy picit arra, hogy hát mit adott még London, nos, azt mutatta meg nekem, hogy mennyire jól szervezett a tömegközlekedésük, de Budapesten is jól szervezett. És tényleg nagy a tapasztalatom, és azt mondom, hogy valóban lehet sok-sok csodát látni, és Budapest esetében pedig azt kell mondanom, hogy ha Európa viszonylatban nézzük, akkor viszonylag sok közlekedési eszközt egyszerűen, könnyen, gyorsan, jól ki tudunk próbálni. Visszatérve egy picit Londonra, itt is vannak olyan metrószerelvények, amelyek esetében látszik, hogy nem új, látszik, hogy már az idő bizony elérte, és vannak viszonylag újabbak is, de azért itt sem kolbászból fonják a kerítést. De működik, az emberek bemennek, a szisztéma pedig olyan, hogy vehetünk napi jegyet is, vagy megcsináljuk azt is, hogy akár úgy fizetünk, hogy veszünk egy kártyát, feltöltjük pénzzel, és akkor attól függően, hogy mennyit utaztunk, csak annyit fizetünk, amennyit utaztunk. Tehát drága, de precízen úgy döntjük el, hogy mit, hogyan, mennyit fizetünk, amennyit szeretnénk. Tehát nagyon jó maga a fizetési szisztéma, és hát minden esetben belépésnél, kiléptetőkapu, kiléptetőkapu, tehát nem is nagyon lehet itt blitzelni. Hát nyilván vannak olyan rutinosak, akik mindig tudják, hogy lehet, de mivel, hogy én nem szoktam, ezért erről nem tudok beszámolni. A londoni tömegközlekedésről talán még annyit, hogy a metró mellett nagyon sok elővárosi járat is van, a napi egyel ezekre is fel lehet szállni, és ez egyszerű és gyorsabbá teszi a közlekedést, mint hogyha például taxiba szállnánk, mert amikor az első nap mentünk egy esti előadásra a Piccadilly színházba, már azt mondtam, hogy hát miért nem mentünk inkább metróval, mert akkora volt a dugó, hogy éppen, hogy majdnem lekéstük az előadást. Aztán rájöttem, hogy nem lehet lekésni, mert egy csomóan menet közben jöttek. Nem úgy van, mint nálunk, hogy nem lehet bemenni a színházba. Mindenki jobbra-balra mehet már, amikor megy az előadás, kimegy, vesz ennivalót, innivalót, visszamegy. Tehát itt sokkal szabadabb a mozgás, nem veszik ezt ilyen szigorúan. Meg hát lehet kapni pezsgőt, popcornt, mindent, úgyhogy be is lehet vinni. Nincs ezzel gond. Eleve az öltözködés is vegyes. Van, aki szépen kiöltözik, van, aki pedig rövid nadrágban megy, még akkor is, hogyha egy kicsit azért hűvös volt az idő már. A Moulin Rouge című darabot néztük meg, hát egy újra gondolt változat volt, és hát nem is tudom, hogy mennyire újra gondolt, mert fogalmazzunk úgy, hogy a modern nyugati kulturális és egyéb trendeknek megfelelő volt az előadás, úgyhogy ne egy klasszikust képzeljenek el. Hát nyilván akinek ezek bejönnek, azok azt mondják, hogy ez maga volt a csoda, és jaj, de jó. Aki pedig egy picit a régebbi dolgokat sírja vissza, vagy más az álláspontja, az meg nyilván kevésbé lelkes. De a londoniak ezt az új trendet, ezt így befogadják, mert azt láttam, hogy felállva tapsolt mindenki, és tetszett neki ez a fajta előadás. Azzal együtt profi volt a díszletezés, profi volt a hangtechnika, tényleg nagyon-nagyon élvezhető jó előadás készült itt a Piccadilly színházban. De hát sok híres színház van New Yorkban, és vannak klasszikus darabok is, amelyeket Londonban is megnézhetünk, meg itt is a legkülönbözőbb témakörökből. Még egy előadásra is elmentünk hétfőn. Az ABBA koncert az nagyon formabontó volt szintén, de az más miatt. Azért, mert hogy avatarok adták elő az ABBA slágereket, tehát nem tudtam elképzelni, hogy hogyan csinálják meg úgy, hogy olyan volt, mintha ott lettek volna az eredeti szereplők, csak fiatalabb kiadásban, tehát egy 35 éves kiadásban, de jöttek, mentek, énekeltek, beszéltek a közönséghez, még zongorázott is az egyikük. A közelieken látszott, hogy hát nem lehet ennyire jól kisimult bőrrel, meg ilyen gyönyörű hajjal már valaki 79 évesen aktív, de úgy egyébként nyilván elmondta az elején az avatar, hogy hát hogy igazi vagy nem, hát nézzék meg, milyen jól nézek ki, és döntsék el, tehát valami ilyen poént mondott, de káprázatos, hogy már mire képes a technika, hogy eszembe jutott, hogy hát most már 5 koncertet is lehet párhuzamosan adni, mert 4-re elmegy az avatarom. Nagyon érdekes volt, a fotózást nem engedték, de külön egy ABBA Arena nevezetű helyen adták elő az egészet, és oda el lehetett jutni körzeti vasúttal plusz metróval, ott pedig eleve mindenféle relikviát lehetett vásárolni, és furcsa volt az is, hogy hát persze mindenki még az idősebb korosztály tagjai közül azért így edzett erre, és voltak, akik így be is öltöztek flitteres ruhába, meg hasonló módon. Több előadást nem néztünk meg, ellenben elmentünk még a Westminster apátságba is, ide is úgy lehet elmenni, hogy hát vagy beülünk egy misére, amikor éppen van, vagy pedig előre rendelünk jegyet, és ott a helyszínen már kicsi az esélyünk, úgyhogy így tudunk megnézni lényegében minden belső nevezetességet. Mi jegyet vettünk, és megnéztük például Stuart Mária sírját, meg sok minden mást. Ez is tanulságos volt, hogy ha valakit az uralkodó osztályból, vagy a uralkodóként, vagy uralkodó várjományosként lefejeznek, akkor aki lefejezte, az még nagy becsben tartja. És bocsánat, lefejeztelek, mert az nem lenne jó, hogyha te lennél a király, mert jobb vagyok nálad, de attól még szép síremléket kapsz, típusú gondolat. Azért már a történelem szakon az egyetemen is így érdekesnek tűnt számomra, a mai fejjel ezt nehéz így értelmezni, pedig így volt. Hát a törököknél is a testvérek azok megharcoltak egymással, és csak egy maradhatott, de az elhalt testvéreket, akiket megölt a győztes fivér, az általában tisztességesen nagy síremlékkel eltemette. Úgyhogy ezért ez nehéz így végig gondolni. De a másik dolog, hogy a Westminster apátság is ugye klasszikus régi helyszíne a nagy esküvőknek, nagy szertartásoknak, meg a Szent Pál katedrális. A Szent Pál katedrálison érdemes felmenni a galériára, mert onnan lefelé nézve érezhetjük, hogy milyen csodálatos volt ezt az 1700-as években megépíteni, és milyen nehéz építészeti munka volt. Hatalmas a kupolája, és Európa egyik legnagyobb kupolájú épülete. Egy picit a Szent Péter bazilikára hasonlít, és monumentalitással lenyűgöző. Úgyhogy a Szent Pál székesegyházat még mindenképpen érdemes megnézni. A Buckingham palotába most egy ideig nem lehet bemenni, hiszen valóban a királyi család itt tölti majd napjainak jelentős részét, de egyébként bizonyos időszakokban, amikor máshol laknak, akkor meg lehet tekinteni akár még Károly király hálószobáját is, meg sok minden mást. Addig viszont marad a szép szökőkút nézegetése a bejáratnál, és az őrségváltásnak is tapsolgathatunk. A St. James Parkban viszont lehet sétálgatni, ami meglepő volt, hogy mennyire sok mókus van. Hihetetlenül sok mókus, a kezünkből eszik a mogyorót, vagy a chipset, vagy amit éppen adunk nekik. A pelikánokat viszont nem szabad etetni. Fura volt számomra, hogy mit keresnek pelikánok itt a St. James Parkban, Londonban, és kiderült, hogy az egyik orosz nagykövet réges-réges-régen ajándékozott az uralkodó családnak pelikánokat, és megmaradtak az utódaik, elszaporodtak, és mai napig vannak pelikánok a St. James Parkban. De nem csak pelikánok vannak, hanem hattyúk, nagyon sokféle fajta madár. Egyébként ragadozó szerencsére nincsen, emiatt békésen érdekélhetnek a St. James Park közepén a kis tóban a vízimadarak, kívül pedig főleg mondom mókusok vannak, de rengeteg, és nagyon aranyosak, és barátságosak. Meg hát sok étterem van, meg utcai árus, és valóban egy picit olyan, mint nálunk a Margit-sziget az egész, csak jóval nagyobb, és sokkal több a turista. A Buckingham palotától elmehetünk egészen a másik palota együttesig, de nem csak mi megyünk el, hanem a királyi postát a mai napig lovaskocsival szállítgatják. Ha nincs posta, akkor is megy egy lovaskocsi, mert hogy ez így szól. Hát a hagyományokra odafigyelnek, ezt már meséltem a műsor első felében. A St. James Parktól aztán hazasétálgattunk, és érdekes volt látni, hogy Londonnak vannak olyan belső negyedei, ahol dugig vannak az éttermek, főleg persze ilyen steakhouse-ok, meg vannak hamburgeresek is, hát az amerikai hamburgerezők itt is megtalálhatóak, olyanok, amelyek Magyarországon nincsenek meg, vagy nincsenek bent az országban, Five Guys, és sorolhatnám tovább. És hát mellette pedig azért van másfajta, más stílusú étterem is, de többségében az angol pub az, ami uralkodó, rengeteg van. Errefelé nem divat az, hogy otthon csak úgy főzőcskézzünk, hanem lemegyünk és eszünk valamit, vagy bevásárolunk a közértbe. Közértből is nagyon sok van, kicsi közértek. Hát nyilván itt London belvárosában aztán vannak nagyobb dolgok arrébb. A belvárosról még talán annyit, hogy amikor este voltunk szombaton a Soho-ban, itt a Piccadilly Circus környékén, akkor azt láttuk, hogy mindenhol óriási sorok vannak. Rengetegen mennek el szórakozni, rengeteg ember meg tudja fizetni az itteni bárok hangulatát, és óriási az igény arra, hogy elmenjenek este valahova. Tehát hihetetlen élet van szombat este, és óriási turista tömegek, meg óriási sorok vannak mindenhol. Úgyhogy fura volt ezt látni, hogy nem volt olyan szórakozó hely, bár, étterem, akármi este, 10 órakor, hogy ne lett volna hihetetlen sor a bejáratnál, és várakoztak tucatnyian, vagy több tucatnyian arra, hogy majd egyszer valamikor bejussanak. Sok üzletben lehet vásárolgatni. A Harrods az nagyon híres, régebben voltam, most nem. Ezúttal itt hát a híres mellett pedig van régi is, a Liberty például nagyon-nagyon régi. Fából készült az egész áruház, 5 emeletes, és a lift belseje is fa, minden szinte fa, hát az elektromos berendezések nyilván nem, meg lámpa is van. Saját márkás termékeket árusítanak, és a karácsonyi részlettől kezdve egészen a ruházati termékekig minden egy kicsit ilyen nosztalgiaszerű, tömve van mégis vásárlókkal, és ha nem veszünk semmit, kívülről is, meg belülről is az 1800-as években épített fa 5 emeletes áruház, impozáns látvány. Tehát akkor is megéri, hogyha semmit nem veszünk, de nehéz úgy távozni, hogy semmit nem veszünk, mert mondom, ilyen kis csecsebecsék, szuvenírek bőven vannak. De szuvenírból, meg csecsebecséből pedig rengeteg helyen van bőven, és anélkül azért nem nagyon távozik egy valamire való turista. Szórakozási lehetőségekről már meséltem, az egyik nap sétálgattunk a Temze partján. Érdekes volt látni azt, hogy amikor alacsony a vízállás, akkor a Temzénél jó pár helyen a kavicsos partos részek előtűnnek, sokan ott áldogáltak, volt egy ember, aki horgászott is, meg néhányan megdobáltak kavicsokat a vízbe. És hát lehetett látni, hogy a partszakaszon, a parton lévő épületek egy része cölöpökre épült, és amikor alacsony a vízszint, akkor megjelennek a cölöpök, amikor magasabb a vízszint, akkor meg szép lassan eltűnnek a cölöpök, és akkor igazából olyan lesz, mint hogyha rögtön a partra épült volna. A Tate Galéria, meg a Modern Tate, az mindenképpen a kötelező látnivaló közé tartozik, bár hozzáteszem, a Modern Tate az olyan, hogy hát anyukám azt mondta volna, hogy te jó ég, hát ez is művészet, de természetesen anyukám kevésbé értett így a művészetekhez, mert nyilván az, hogyha a régi babáinkat kiállítjuk, annak lehet bőven művészeti értéke. Azért vannak itt csodák, most már viccesen fogalmaztam, de azt gondolom, hogy néhány dologban találó. Egy nagy hadihajót is kiállítottak. A hadihajó a II. Világháborúban még aktív volt, sőt a koreai háborúban is, de ha a Temze folyón tovább sétálunk, akkor manapság már múzeumként találunk rá. Shakespeare Globe színháza annak idején leégett, viszont az eredeti helyszíntől nem messze újra felépítették. A színház közepe nyitott, de a színpadot lefették, meg a nézőtér egy részét is, és itt esténként előadásokkal szórakoztatják a nagy érdeműt, meg vannak vezetett séták is, amikor elmesélik, hogy Shakespeare idején milyen volt a színház. A Modern Tate galériától nem messze, szintén a Temze parton találjuk a Globe színház épületét, úgyhogy túlságosan sokat nem kell sétálni. És eleve a Temzének ezen a részén, ha sétálunk, akkor ez már önmagában élmény, mert este kivilágítják a felhőkarcolókat, és nem csak a régi város részt, meg a Tower Bridge-et lehet látni, hanem lehet látni a felhőkarcolókat is, és az is szép, az is érdekes. Meg hát sok-sok hidat. Ha tovább megyünk, akkor a Waterloo Bridge-et, ugye én ezt magyarosan mondom ezeket, de hát persze lehet angolosan is, hogy Waterloo, stb., de inkább a köznyelvet használom, még mielőtt majd kapom az e-maileket. Waterloo-nak mondom, tudom, hogy Waterloo, persze, de hát Párizs se Párizs. De visszatérve egy picit erre, hogy ott is tényleg sétálgathatunk, felidézhetjük a filmnek a látványos jeleneteit. Rengeteg híd van, és van gyaloghíd is, ami a Temzén áthalad. Itt is, hogyha éppen nincsen olyan süvítő szél, mint amilyen most volt, amikor keresztül mentünk, akkor ezt is meg lehet csodálni. A londoni óriáskerék, a feleségem nem mert felülni, én már többször voltam, tanulmányúton meghívtak még itt, nem tudom, az idegenforgalmi hivatal, igen, azt hiszem talán a Visit Britain, és felvittek a hatalmas londoni óriáskerékre. Én nem féltem, nem volt ériszonyom. Tehát viszonylag nyugodt, 30 perc alatt tesz meg egy kört, mindig megáll, amikor itt cserélődnek az utasok, és nem éreztem olyan félelmetestek. Hát ha valakinek tériszonya van, nyilván minden félelmetes, ha erős a tériszony, de ugye egyébként nincs akkora ingása, mint jó néhány magyar óriáskeréknek például. Ha nem, nincs kellünk ide felmenni, de elmentünk az óriáskerék lábához, akkor számos más szórakozási lehetőség közül is választhatunk. Van például egy Shrek világa rész, a gyerekek imádják, és be lehet ülni egy székbe, ami mögött ott van a Shrekből ismert csacsi, csinálhatunk fotókat, meg sok minden mást is. Van egy hatalmas, óriás akvárium, így a vízi világot is megnézhetjük, ez is mindig a Temze partján az óriáskeréktől nem messze. Úgyhogy érdemes itt is sétálgatni ezen a részen is. Akármerre megyünk, mind biztos, hogy valami látványos, érdekes dologra bukkanunk. Étteremből pedig olyan sok van, hogy hát elképesztő. Kiállították, hogyha még tovább megyünk, akkor rá is akadunk Sir Francis Drake hajóját 1577-ből. Az egyik hajóját, ugye ő volt az a híres kalóz, aki aztán később az angol királynő szolgálatába állt, és legyőzték a vezetésével a spanyol armadát, aztán az egyik kikötőbe vitték azt a hajót, amit neki tulajdonítanak, egyébként San Franciscóból hozták, és azóta most itt van a Temze mellett, és meg lehet nézni. De van egy érdekes rész még, ahol korábban a teaszállító hajók dokkoltak, azt átalakították kávézós, kiülős kis részé, befették, olyan hangulata van, hogy úgy érezzük, hogy ezt muszáj kipróbálni, és muszáj meginnunk egy teát. A délutáni teának amúgy is nagy hagyománya van, és amúgy is 12 után, délután 4-ig számos helyen szolgálnak fel teát, meg hozzá teasüteményeket is, és ezt imádják a helyek közül jó páran, meg hát a turisták is emiatt gyakran élnek azzal, hogy egy igazi angol teát elfogyasszanak. Amellett, hogy a nagy étteremláncok, főleg az amerikai étteremláncok megtalálhatóak Londonban, rengeteg szabadúszó, teázó, meg kávézó, meg kávépultos van. Alig-alig ettem rossz minőségűt. Nem is emlékszem most, hogy ilyen lett volna az elmúlt napok során. Finomat annál inkább. Úgyhogy valóban a gasztronómiai szinten nem tudok belekötni Londonba, és az utcai árusokat is ideértem, meg a Gordon Ramsay féle éttermet is, mert ott is volt szerencsém egy szerény dologot megenni, mégpedig tojást, mert hogy elhatároztam, hogy kipróbálom ezeket az elit tojásokat, mert ugye mi azt tudjuk, hogy hát van rántotta, meg tükörtojás, meg van a Benedikt tojás, ez hogyha megjelenik az étlapon, akkor már az maga a csoda, hogy hú, hát ilyen is van, milyen elit ez a hely, hát egy csomó másféle fajta tojás is van, és itt van például a rántotta, ugye a Szentály rántotta, ez olyan, hogy egy kicsit így mustár íze volt, akkor a royal egg, royal tojás, a királyi tojás, az például lazacra rakott lágy tojás, és a tetején meg sajt van. Ez a királyi tojás, a royal egg, ugye? Akkor van a Florentin az pedig olyan, hogy egy kis zsemlére rakják szintén, csak nem a lazacot, hanem a spenótot. Tehát spenótos tojás is van, és az is így a klasszikusok közé tartozik itt Londonban. Hát ezek közül a lazacra rakott tojás és tetején kis sajt, alul pedig egy kis zsömle, hát ez jött be nekem leginkább. Úgyhogy ha megjelenik majd a magyar szállodák étlapján, akkor majd bejelentkezem tanulmányútra, de az biztos, hogy valóban sokféle fajta dologból választhatunk, hogyha Londonban jól akarunk lakni, és az utcai árusok közül is a manduláárus, az édes manduláárus, az édes magyaróárus majdnem mindenhol megtalálható, kávét, rengeteget lehetett inni, rengetegféle fajta kávét. Igazán rosszat sehol nem kaptam, és nem tapasztaltam, hogy rossz minőség lett volna. Hát horrorárban vannak még magyar pénzharcához képest jó pár helyen a dolgok, de mondom, hogy ha ettől elvonatkoztatunk, hogy átszámoljuk, akkor semmi gond nincsen. Hát akkor van gond, hogyha elvonatkoztatunk, hogy átszámoljuk, és bemegyünk egy elit helyre a nagyon drága borokat, vagy muzeális dolgokat megrendelni, de hát szerintem azért itt ez annyira gyakran nem fordul elő, velem például még sohasem fordult elő. A londoni kirándulás azért is érdekes, mert nagyon sok innovatív új dolgot megtanulhatunk belőle, akár a turizmusban, a vendéglátásban, akár abban, hogy hogyan lehet használni a mesterséges intelligenciát, vagy hogyan lehet koncertet avatarokkal összerakni, de akár a kirakat rendezők is tanulhatnak, hiszen meseszépen gyönyörű ízléssel készítik el az itteni kirakat rendezők a munkáikat, és ez is tanulságos, hogy melyek a modern trendek, és aztán tudjuk ezeket követni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Riárdot hallották. Az elmúlt egy órában Londonból meséltem önöknek, Londonról, és sok minden érdekes dolgot próbáltam meg az élményeimből visszaadni, remélem, hogy ez jól sikerült. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető, Kis Robert Richard. Viszont hallásra!